Köszöntöm a testvéreket! Először az Izsaiás proféta könyve 58. részének 8. versét szeretném felolvasni. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed, igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Amikor elolvastam ennek a szolgálatnak a bevezető mondatait, az, hogy a világosságban ugyan jobban látszanak a sebek, és kellemetlen látványt nyújtanak, de a fény gyógyulást hoz, hát óhatatlanul eszembe jutott egy ószövetségi történet, Námánnak a története, és a világosság természetének, a gyógyító természetének a megvilágítására hadd olvassam föl ezt a történetet. Királyok második könyve 5. részének első versétől olvasom Isten igéjét. Námán, Arám királyának hadsereg parancsnoka, nagyra becsült ember volt ura előtt, és tekintélyes, mert általa szabadította meg az Úr Arámot. Ez a férfi erős vitéz volt, de bélpokros lett. Egyszer kivonult néhány Arám rabló csapat, és foglyul ejtettek Izrael országában egy kislányt, aki Námán feleségének lett a szolgáló leánya. Ez így szólt úrnőjéhez. Bárcsak eljutna az én uram a samáriai profétához, az majd meggyógyítaná bélpoklosságból. Námán erre ura elé járult, és elmondta, hogy mit beszélt az Izrael országából való leány. Arám királya ezt mondta: menj csak el, én megküldök egy levelet Izrael királyának. El is ment Námán, és vitt magával 10 talentum ezüstöt, 6000 aranyat, meg 10 ruhát. Átadta Izrael királyának a levelet is, amely így szólt: most, amikor ez a levél hozzád érkezik, kérlek, hogy gyógyíts meg bélpoklosságából szolgámat, Námánt, akit hozzád küldtem. Amikor Izrael királya felolvasta a levelet, megszagadta a ruháját, és ezt mondta: hát Isten vagyok én, aki megölhet és életre kelthet, hogy ide küldesz én hozzám egy embert, hogy meggyógyítsam a bélpoklosságából? Kértsétek meg, lássátok be, hogy csak ürügyet keres ellenem. Amikor Elizeus, Isten embere meghallotta, hogy Izrael királya megszaggatta a ruháját, ilyen üzenetet küldött a királynak: miért szaggattad meg a ruhádat? Jöjjön ide hozzám az ember, és majd megtudja, hogy van profétája Izraelnek. Ezért Námán elment lovaival és kocsiaival, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel: menj, fürödj meg 7 a Jordánban, akkor újra megtisztul a testet. Námán azonban megharagudott, elment és így szólt: én azt gondoltam, hogy majd kijön elém, és segítségül hívja Istennek az Úrnak a nevét, Istenének az Úrnak a nevét. Azután végighúzza a kezét a beteg helyen, és kigyógyít a bélpoklosságból. Hát nem többet érnek a Damaszkusz folyói, Abana és Párpár Izrael minden vizénél. Megfürödhetnék azokban is, hogy megtisztuljak. Azon megfordult, és haragosan távozott. Szolgái azonban odamentek, és így szóltak hozzá: atyám, ha a proféta valami nagy dolgot parancsolt volna, azt megtennéd, ugye? Mennyivel inkább megteheted, amikor csak azt mondja, hogy fürödj meg, és megtisztult. Lement tehát, és megmerítkezett 7 a Jordánban az Isten emberének kívánsága szerint. Akkor újra tiszta lett a teste, akár egy újszülött gyermeké. Látszólag semmi köze ennek a történetnek a világossághoz, illetve a világosság kifejezés egyszer sem hangzik el ebben a történetben, és mégis azt gondolom, hogy az Isten igényének az összefüggésében nagyon sok köze van a lelki világosságnak ahhoz a természetéhez, amiről a csendes napunkon beszélünk. Mert a világosságnak gyógyító és sokszor életmentő funkciója is van. Ha ezt kérdezzük, hogy mit mond el a lelki világosság természetéről ez a történet, akkor talán rögtön meglátjuk ennek a kislánynak, a rabszolga sorba jutott kislánynak a világosságát is, hiszen milyen bátran tesz vallást nem csak a hitéről, hanem arról is, hogy nem haragszik tulajdonképpen, vagy a rossz sorsa ellenére nem sértődött meg a raptortőira. Hát összefüggés van a bátorság és a világosság, a hitvallás és a világosság, a jó szándék és a világosság között. Igen, összefüggés van. De nem csak a lelki világosságra látunk itt példákat ebben a történetben. Akad itt jócskán a lelki vakságra is példa. Izrael királya levelet ír. Nyilván Námán hitelesen elmondja, hogy van egy a királynak, hogy van egy proféta Izraelben. Fontos lehetett ez az ember ennek a királynak, hiszen azonnal cselekvéshez lát. Nem a profétának ír, a királynak. Mert hát csak az egyenrangúval áll szóba. Talán fel se tételezi, hogy más módon is lehet közlekedni az életben. Egyszer valaki egy beszélgetés közben közölte velem, hogy én csak felfele barátkozom. És ebben ott volt az a rejtett üzenet, hogy veled nem fogok. Mondtam magam, hogy jó van, nem is akarok. De annyira, és akkor elmondta, hogy hát kiket látott eddig vendégül, egyébként én is a vendége voltam, akkor mondta, hogy Eszterházy Péter is a vendége volt már, meg hát néhány magyar híres művész személyiség, és gondoltam magam, hogy jó van, na, jó van, értem én ezt a rejtett üzenetet, te csak felfele barátkozol. De ez a király is valahogy így lehetett, hogy az egyenrangúnak, nem is annyira egyenrangúnak, mert ugye egy kicsi királyság királyának ért, tehát ez is egy ilyen lefele való barátkozás volt inkább, vagy parancs, hangzik ez az üzenet. És persze Izrael királya sem tesz valami nagy lelki világosságról tanúságot, mert azonnal rossz indulatot sejt a dolog mögött, előre védekezik. Szerintem meg se érti igazán a történet lényegét, azonnal védekezik, lássátok meg, csak okot kereselne, nem? Ez a hadüzenet első lépése. Eszébe se jut, amiről pedig már van tapasztalata, hogy tényleg van proféta Izraelben, és ő ugyan nem tudja meggyógyítani Námánt, de hát, ha Elizeus meg tudja. Ez az ember már előre védekezik. Én magamból is ismerem ezt a mentalitást, hogy még nem is hangzott el ez a mondat, de már előre gyűjtöm a védekező mondatokat. Elizeus egy látó ember. Egy Isten világosságával megáldott látó ember. Bocsánat, nem tudom másképp fogalmazni, de ezt üzeni a királynak, hogy ne jaj veszékelj! Van proféta Izraelben. Mi is olyan sokszor jaj veszékelünk. És talán nekünk is lehetne üzenni, hogy ne jaj veszékelj! Imádkozz! A mennye helyén van. És van, aki bele tud avatkozni a dolgok menetébe. És Námán elindul. Érdekes felsorolás van arról, hogy mi mindent visz magával. Azért ez egy komoly menet lehetett. Amerre elvonultak Izrael országába, mindenki megnézte őket. Nem tudom hány talentum aranyat, le van írva, öltözett ruhát, vitt magával, nyilván népe szolgasereget, nem minden napon lehetett ebben a kicsi kis Palesztinában ilyen látni. Jól megrakott szekerekkel elindul. És látjuk, hogy egyfajta elképzeléssel arról, hogy mi fog történni. Ő egy megbecsült ember, vele nem lehet akárhogy viselkedni, és gondolja, van egy elképzelése arról, hogy mit fog csinálni a próféta. De ha a világosság, a lelki világosság természetét nézzük ebben a történetben, akkor látjuk, hogy a világosság néha, a lelki világosság néha nagyon fájdalmas tud lenni. Biztos mindnyájunknak van már ilyen tapasztalata, hogy sötétben hirtelen felgyújtják a villanyt, és az ember becsukja a szemét, mert nem akarok látni, nem tudom elviselni a világosságot. Na, valami ilyesmi történik itt. Itt van egy büszke harcos, egy parancsolásra szokott ember. Egy ember, aki hozzászokott a tisztelethez, és azt, hogy a kegyeit keresik. Élet-halál ura. Jó néhány esetben, nem tudom, hogy hogy volt ez az ő korában, de ha így emelte fel a kezét, akkor kivégeztek embereket, ha amúgy emelte fel a kezét, akkor életben tartottak embereket. El se képzelhette, hogy vele lehet másként beszélni, mint nem tisztelettel. És Elizeusuk képzem valakivel, még neve sincs. Fürödj meg 7-szer a Jordánba, és megtisztulj. El tudom képzelni, hogy Námán útban Elizeus felé azt gondolta, hogy rendezzük le ezt a poklosság történetet, kerül, amiben kerül, aztán menjünk haza ebből a poros kis Palesztinából, nem ez az én világom. Ha már oda kényszerültem, hogy ide jutottam, rendben van, de esünk túl hamar a dolgom. Menj és fürödj meg a Jordán vízében. Egyszer egy szolgálatban hallottam tanán itt, hogy hát a Jordán tényleg nem egy széles folyó. Most megnéztem az interneten, ugye én dunamenti gyerekként, nekem a folyó az a Duna. Hát sok képet nézegettem a Jordánról, az nem a Duna. Az én fogalmaimban az inkább egy patak, egy kicsit jobban teli patak képzete, az nem a Duna. És Námának is el is mondja, hogy hát sokkal szebb folyók, meg vizek, meg itt Jordánban. Első nézetre értjük ennek az embernek a mérhetetlen fölháborodását. Visszafordul, és azt mondja, hogy ezt nem! Még jó, hogy nem kardot ránt. Magamban arra gondoltam, hogy elég legyengült állapotban lehetett már, ha nem kardot ránt azonnal. És nem mondja ki a parancsot, hogy öljék meg Elizeust. A világosság és a gyógyulás útja néha fájdalmas. Hát mi ebbe a fájdalmas? Mibe kerül ez a gyógyulás Námánnak? És ugyanakkor mérhetetlenül egyszerű. Námán azt gondolja, hogy ezt meg ezt fogja csinálni, olvassuk az igében, oda megy, segítségül hívja az Úrnak nevét, végighúzza a kezét. Egy vallásos rituálé belefért volna Námán elképzeléseibe. Egy gazdagon honorálható vallásos rituálé, bocsánat, hogy így mondom, egy kis hókusz-pókusz, ha már akkora gyógyító hatalma van ennek az embernek, ugye tudjuk, hogy a lepra gyógyíthatatlan betegség volt egészen a 20. század közepéig. Egyetlen ember, akiről tudunk a történelemben, hogy meggyógyították a leprájából, az Námán. Tehát egy kis, jó, még egy nagyobb vallásos hókusz-pókusz is belefért volna. De hogy fürödjön meg, ráadásul 2-szer. Mert mit is jelent ez? Azt jelent ki, hogy le kell vetkőzni. Ugye talpít páncélba, karddal az oldalán, hogy nem tudom milyen fegyvert hordott, nem lehet bemenni a Jordánba. Legalább alsó ruhákig le kell vetkőzni. Tedd nyilvánossá a poklosságodat. Aki látta a Mennyei Királyság című filmet, és ott egy poklos király játszotta az egyik főszerepet, az tudja, hogy milyen eszközök voltak az ókorban arra, hogy, és ez nem is az ókor már, ahol ez a film játszik, az a középkor, hogy egy uralkodó vagy egy hatalommal rendelkező ember leplezze a poklosságát. Nem tudjuk, hogy Námán milyen mértékben volt poklos, de ebben a filmben például talpít páncélban volt ez az ember, és csak az arca, az is be volt gézzel kötve, csak a szeme látszódott. Ez azt jelenti, hogy te nyilvánvalóvá, hogy poklos vagy. Én tudom, hogy el tudjuk-e képzelni, hogy nem leheted ennél nagyobb ütés ennek az embernek a hiúságára, a méltóságára, a büszkeségére mérni. Fürödni nem lehet talpi páncélba. Pedig de sokszor próbáljuk, Tudjuk, hogy valami nem stimmel. Feszültség van a családban, valahogy nem értjük egymást. Békétlenség a belsőnkben, nem alszunk, pedig már az altatót is bevettük. És úgy megpróbáljuk levetkőzés nélkül elintézni. Egy ajándékkal, egy nyaralással, egy kis erőlködéssel, kinek mi a technikája erre, hadd maradjon rajtunk a páncél. Hadd maradjon rajtunk az önvédelmünk páncélja. Hogy ne kelljen leülni és megbeszélni a másikkal, hogy bocsánat, rosszul csináltam. Elnézést, rosszul gondoltam. Rosszak a feltételezéseim. Rossz a kiinduló pontom, ami hogy az előző szolgálatban volt. Rossz helyre tettem a hangsúlyt. Elhanyagoltam. Nemrég volt valakivel egy nagyobb vitám, és azt éreztem, mivel a közeli hozzátartozom volt az illető, hogy na jó, ezt így nem hagyhatjuk. És addig gyötörtem magam, míg jutottam oda, hogy az igaz, hogy ő az igazságot csak kritikaként tudja kimondani. De az is igaz, hogy én pedig tőle az igazságot csak kritikaként tudom hallani. És amikor ide belül eljutottam, akkor vettem egy nagy levegőt, vittem egy kapucsinót neki, és mondtam neki, tudod, én azt gondolom, hogy... És egy nagyon jó beszélgetés kerekedett. Mind a ketten vetköztünk. Elmondtuk magunkról a valóságot. Hogy ő miért nem tanult meg soha a jogos észrevételeit szépen elmondani, én meg miért ugrok minden jogos mondatára, de azonnal, de csípőből. Gondoljuk végig ezt a történetet. A szolgák levetkőztetik ezt az embert. Biztos csak, hogy csak a legbizalmasabb, jól megfizetett szolgák lehettek már ott ennél a jelenetnél. Bemegy először. Még abba is bele ment volna ez a szolgálat, na jó, ez a király, nem király, hanem hadvezér, hogy jó, levetkőzöm, egyszer, bemegyek gyorsan, visszajövök, felveszem a páncélt. De ezt 7-szer megcsinálni. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindent végig gondolt ez az ember, ez alatt a oda-vissza menetel között. És valószínű, hogy sokkal nagyobb belső utat tett meg a Jordán partján, belül, a szívében, a lelkében, mint amit megtett Arámtól idáig. Nagyon nagy belső utat tehetett meg. A Jordán vize gyógyította meg? Tudjuk, hogy a Jordán vize számunkra nagyon fontos, hogy jó a Jordán, de hát mégsem bír gyógyhatással. A világosság gyógyította meg. Nem szeretnék a poklossága és a bűnek között összefüggés helyezni, bár egy nagyon divatos értelmezés. De a Szentírás összefüggésében mégiscsak lehet azt mondani, hogy az alázat gyógyít. A Szentírás azt mondja, hogy Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak kegyelmet ad. Amikor Isten belevilágít a lelkünkbe, és azt mondja, hogy részrehajló vagy, nem tűröd a kritikát, kárörvendő vagy, felületes vagy. Ugye ismerjük ezeket a mondatokat, ahol egyszer csak egy világos fényben látjuk, hogy mit csinálunk most. Legykálsz, rosszat mondtál a másikról. Csak kicsit, ne rosszat mondtál. Nem vagy tiszta kezű. Akkor olyan sok mindent tehetünk. Olyan sok mindent tehetünk azért, hogy ezzel szembenézzünk, vagy azt mondjuk, hogy nem, hát ezer magyarázat van arra, hogy miért viselkedem, miért cselekszem, miért mondom, miért úgy oldom meg. Mert különben is a másik. Hát azért csinálom így, mert ő, nehéz eljutni oda, és nagyon komoly belső út eljutni oda, hogy egy-egy konfliktusból, egy-egy helyzetből kiveszem a magam részét, elveszem a magam ítéletét, és az igazságosan ítélő Istenre bízom a másik embert. Számomra a Námán terápiája árulkodik az igazi belső bajáról. Mert miről szól ez a terápia? Hogy te büszke, okos, tehetséges hadvezér, halászkodj meg, és meggyógyulsz. És Námán végigmegy ezen az úton. Nem olvasom fel a történetnek azt a részét, ahol az Elizeussal való találkozásból kiderül, hogy mennyire mélyen végigmegy ezen az úton. Isten az alázatosoknak kegyelmet ad. Nemrég olvastam egy történetet, és nagyon mélyen értettem, mert én is idősödöm. Egy idős ember azt mondta a barátjának, hogy régen milyen volt az erőhatalma, a sikerhatalma, a pénz és a tekintély hatalma. Megöregettünk, barátom. Most milyenk az alázat hatalma. Nagyon mélyen értettem ezt a mondatot. Mert ennek a fajta hatalomnak, amelyik az Isten világossága előtt alázkodik meg, lehet, senki sem látja. Námán is látták páran. Mérhetetlenül nagy hatalma lesz, és nagyon komoly kisugárzása másokra nézve, mint világosság. A világosság gyógyít. Mindig gyógyít. De csak az alázatos ember tud a világosság gyógyító hatalmának engedni. Hol van szükségünk a világosság gyógyító hatalmára? Hál' Istennek nem vagyunk poklosok kívül. De biztos, hogy vannak belső foltjaink. Talán nagyon régi történeteink, ahol valamit rosszul csináltunk. Rosszul mondtunk, tévedtünk. Talán vannak elrendezetlen ügyeink. Szokásaink, amikről mindig is tudtuk, hogy nem tetszenek Istennek, hogy betűrtük az évtizedek alatt. Odaáradhat-e Isten gyógyító világossága? Hol van a mi Jordánunk? Hagyjuk-e, hogy Isten lelke a maga gyógyító világosságában a mi életünket is meggyógyítsa és megerevedítse? Hát Isten adja nekünk ehhez olyan erőt, mint ami ennek Námánnak volt.